Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Rideg Gyula kórházlelkészt, a Betesda Gyermekkórház lelkészét, munkatársát. Arról beszélgetünk, hogy vajon az az idézet, amit választott a Bibliából, az mit üzen számára mindennapokban, és vajon mikor és hogyan kezdődtek azok az események az életében, amelyek megismertették a hit dolgaival.
Az én igém, amit választottam, a Máté evangéliumának a 18. részéből szól. A 20. versből így hangzik, Jézus mondja ezeket a szavakat: ahol ketten-hárman együtt vannak az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Képzeljen el a hallgató egy 13 és fél éves fiút, aki már nem egészen gyerek, de még nem felnőtt semmiképp. A budapesti Kálvin téri református templomban térdel 25 társával együtt az úrasztalának nevezett emelvény körül, és életében először van saját öltögyen, amit erre az alkalomra kapott, 1974-et írunk. Most fog először úrvacsorát venni. Csak a szülei és a nagyszülei kívánsága miatt van ott, mert állandóan rettegett a hittanórákon, hogy fogja tudni megtanulni és felmondani a katekizmust, meg a hitvallás szövegeit. És csodája sikerült, és a szigorú lelkész egyszerében atyai jósággal tette a fejére a kezét, és ezeket a bibliai szavakat mondta, ahol ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Én magam vagyok ez a fiú, akiről meséltem. Azóta sokfelé jártam, sok helyen dolgoztam, de mindig csak ez az egy kérdés, amihez visszaérkeztem, hogy hol van az én közösségem. Mert bárhova is kerültem bármilyen közösségbe, csak ott volt életem, és csak ott tudtam megmaradni, ahol legalább ketten-hárman együtt volt a Krisztus nevében. Ugyanis ahol velük egymásra találtunk, ott más lett a közönség. Jelentése lett a dolgoknak, odafigyeltünk egymásra, értékeltük a sikereket, és irgalommal kezeltük a hibákat. Közös élményünk lett, hogy nem saját érdekünkből, a karrierünk vagy az anyagiak miatt vagyunk együtt, mert ha igen, akkor semmik vagyunk, széthullik a közösség. Jézus nevében azonban tudunk egyek lenni. Én minden nap ezt élem át, és ezt köszönöm.
Meséljen erről a történetről. Mi volt az a gyerekkori élmény? Mik voltak ott a körülményei ennek a...
A konfirmációi vizsgának, amiről beszéltem, igen. Hát ugye a reformátusoknál ez a szokás, hogy az az esemény, amit katolikusoknál bérmálásnak hívnak, nálunk ezt konfirmációnak, ez az első alkalom, amikor befogadja a gyülekezet tagjai úrvacsorázó közösségébe az újakat, a fiatalokat. Sokat kell tanulni, és hittanórára járni. Nekünk egy nagyon szigorú lelkészünk volt, Kenész Ferencnek hívták, már nem él, és hát rettegtünk ezeken az órákon, nem azért, mert olyan kegyetlen volt, hanem azért, mert olyan szigorú volt, és nagyon komolyan vette, hogy mi tanuljuk a hit dolgait, ahogy a hitvallásaink megőrizték évszázadokon át, és folyton izgultam, hogy lesz, tehát minden órán rettegtem, hogy majd most föl fognak szólítani, és akkor nem tudom pontosan betűről betűre elmondani a Heidelbergi KT akárhanyadik kérdésére a választ. Elég sok van belőlük, és hát ez volt egy nehéz élmény, de azért ugyanakkor szerettem is oda járni. Nagyon érdekes volt, mert ott megismertem egy lányt, aki azóta a feleségem. Nem mindjárt bontakozott ki ott a nagy szerelem, évek teltek el együtt, de közös ifjúsági közösségbe tartoztunk, ugyanitt a Kálvin téri református templom mellett működő ifjúsági közösségbe, és ott olyan, akkoriban olyan nagy ifjúsági élet folyt, ami magával ragadta az embert, és sodorta. és abban is segített, nagyon jó fiatal lelkészek voltak ott akkor, Ablonci Kálmán nevét, ha megemlíteném, ő most Kispest Rózsatéren gyülekezeti lelkész, akkoriban ott volt beosztott lelkész, meg a néhai Szél János, aki már sajnos nem él, pedig fiatalon halt meg, de ő egy inkább ilyen tudós típusú, de nagyon közösségteremtő ember volt, és az ő vezetésükkel rengeteget kirándultunk, hatalmas beszélgetések voltak, bibliaórák, imaközösségek, zenei élet folyt, akkoriban kezdődött el a gyülekezetekben ez a gitározós dolog. Például Sije Jenő közösségéhez is elzarándokoltunk akkoriban. És egyre fontosabb lett számomra az, amit addig csak könyvként és tananyagként tanultam meg, és elkezdett kinyílni az értelmem erre a világra, amelyik az Istenhez tartozás, a Krisztusban való hit, és a Szentlélek közösségében való együttlét világa, ahol a napjainkat a Biblia ige mércéje vezeti és határozza meg. És ez egyre vonzóbb lett nekem ez a világ.
Hogy érzi, hogy ehhez a közösséghez, ezekhez a gyerekkori alapokhoz hogyan tud visszanyúlni, hogyan tudja ezeket segítségül hívni, hogyha valamilyen nehézséggel találkozik a munkájában?
Nem az én gondolatom, de szerintem sokan ismerik, hogy mindannyiunkban benne él egy gyermek, akik voltunk, és az a gyermek néha sebzett, néha pedig ilyen kreatív és lelkesedő valaki, és hála Istennek nekem van hova visszanyúlni, tehát részben ma is ráismerek a mai gyerekek életében, vagy helyzeteiben, például most a gyerekkórházban, ahol dolgozom, olyan történetekre, olyan helyzetekre, amikben én is belekerültem, és amelyekből néha meg kellett menteni, néha meg nagyon jó dolgok születtek, és ezt olyan türelmesen, meg megértéssel, talán így is mutatám, hogy egyfajta bölcsességgel szemléli, mert az ember is tud hozzá viszonyulni. Nekem ezt jelenti, és amit már az előbb is hangsúlyoztam, hogy voltak éppen a közösség a lényeg. Tehát ahova tartozunk, illetve hogy akár két ember között is létrejött egy közösség, még akkor is, hogyha mondjuk egy gyerek esetében nem látjuk csak egyszer egy, míg bejön a kórházba, vagy egy hétig, vagy hogyha hosszabb ideig van ott, akkor akár hónapokig vagyunk együtt, de az alatt is meg tud, akármilyen rövid az idő, az alatt is meg tud születni egy közösség ebből a rácsodálkozó nyitottságból, amit magamba szívtam a gyerekkoromban.
Mondjon erre egy példát. Volt olyan gyerek, akivel különösen szép barátság alakult ki?
Több ilyen gyerek is volt, és van mind a mai napig. Az egyik talán, ami számomra a legemlékezetesebb, az nem vidám történet, mert egy fiúról van szó, aki még nem volt 18 éves, amikor az onkológiánkon meghalt, Krisztiánnak hívták, és az évekig kísértük őt, és hát szoros kapcsolatba kerültünk, tehát egy kicsit ő egy olyan családban élt, ahol egyedül nevelte az anyukája, és apuka se igazán volt körülötte, vagy hát milyen, mondjuk úgy, hogy jelentősebb férfiak, és én úgy éreztem, hogy egy kicsit ilyen, ha nem túlzás, az pótapukájának tekintett, ami csak azt jelentette, hogy igényelte a társaságomat, és megbeszélte velem a dolgait, és különösen emlékezetes az utolsó időszak, amikor már beszélni nem nagyon tudott, talán nem is mindig volt magánál, de amikor bementem hozzá a kórterembe, akkor, és megérezte, hogy én vagyok ott, akkor mindig megfogta a kezemet. És ő rá mindig emlékszem, amíg élek. De vannak olyan gyerekek, akiket én kereszteltem meg a kórházban, És megemlíteném a kollégáimnak a gyerekeit is, akikkel évtizedeken át táboroztunk nyaranta együtt. Most már felnőttek, van közülöttük olyan, akik már munkatársam. Nagyon érdekes ezt is látni, hogy emlékszem rájuk gyerekkorukból, és most meg már komoly felnőtt szakemberek és partnerként tárgyalunk. Ez is olyan szép ajándéka az életnek, hogy ilyeneket megélhet az ember.
Hogyan formálódott ki az ön lelkében az út, amit a hivatásának kezdett el tekinteni?
Voltak előttem minták, nagyszerű emberek, csak utólag tudom értékelni a nagyságukat. Mindjárt megemlíteném Molnár Miklós, most már szintén néhai lelkipásztornak a nevét, aki akkor a Budapest Kálvin téri gyülekezetnek volt a vezető lelkésze. Mi csak Miklós bácsinak hívtuk. Ő egy nagyon tiszta lelkű, igazi lelkész típus volt, az, aki a barátságosság és a családiasság és a szeretetteljes közeledés hangján szólította meg a gyülekezetét, és építette is. És például az ő működése nagy minta volt előttem, de nem rögtön vezetett az utam a lelkészségbe. Én egy természettudományos tagozatú gimnáziumba jártam, az István gimnáziumba, és alapvetően természettudományos pályára készültem, olyannyira, hogy föl is vettek az orvosi egyetemre, ahova 3 évet jártam, de nem nagyon éreztem jól magam ott. Uh-huh. És közben már 20 éves fiatalemberként érte egy nagy lelki élmény ebben a már előbb említett ifjúsági közösségben, amelyikben, hát ezt mi úgy mondjuk, hogy a megtérés került közel hozzám, vagy én megtértem, ezt egyszerűen így mondják. Azon kezdtem meggondolkodni, hogy merre vezet tovább az utam. Nem volt ez egy könnyű időszak, de végül is nagyon evidensé vált számomra, hogy az biztos, hogy az emberekkel akarok foglalkozni, de nem a testükkel. Vagy nem úgy, hogy csak a testükkel. És így jött az, hogy jelentkeztem a református teológiára, ahol föl is vettek. Akkoriban a teológus hallgatókat még elvitték katonának 1,5 évre, és ott csupa olyan fiatallal kerültem egy közösségbe, akik maguk is lelkészeknek készültek. Katolikusok, evangélikusok, reformátusok voltak együtt. És egy olyan csapat, akik már akkor, csak felnézni tudtam rájuk, törődtek azzal, hogy milyen lesz az ő hivatásuk. Például ott kezdtem el megtanulni tőlük ógörögül, hogy a Bibliát tudjuk úgy is olvasni. Tehát mire a teológiára értem, már volt egy valami kis alaptudásom. Ők vezettek be a teológiai könyvek világába igazán. Velük volt ima közösségünk, és ők segítettek át a nem könnyű katonai időszakon, mert azért azt kicsit büntetésként is megéltük akkoriban. Aztán pedig már a teológián voltak olyan professzoraim, akikre máig hálás szívvel emlékszem. Például kiemelném közülük Vályi Nagy Ervint, szintén nem él már, ő egy dogmatika, rendszeres teológia tanár volt, aki, hát ezt bizton állíthatom, nemzetközi hírű tudósa volt a teológiának, de ugyanígy említhetném Szűcs Ferencet, aki ugyancsak a rendszeres teológia tanára volt, vagy Bojki Jánost, aki a göröggel, az újszövetségi göröggel foglalkozott, és még sokukat másukat. Ők inkább a tudós lelkész típust jelenítették meg előttem, és ez engem mindig nagyon vonzott a könyvek világa, a bölcsészetnek ez az ága, kicsit a filozófia is benne van. Nagyon érdekes és szép időszak volt ez az életemben. Aztán elkerültem Kiskunhalasra, segédlelkésznek, ez egy városi gyülekezet, és még nem ismertem a vidéket ilyen szempontból, nagyon nagy tanulási időszak volt. Olyan embereket ismertem meg, egyszerűeket, és mondjuk úgy, hogy jelentős pozícióban ott helyi szinten lévőket is, akik megmutatták nekem, hogy mit is jelent egy gyülekezet tagjaként élni, hogyan szervezi meg magát egy ilyen városi gyülekezet. És az ottani, akkori vezető lelkésztől, Nagy Istvántól is nagyon sokat tanultam arról, hogy mit jelent lelkésznek lenni. Hát ezt mondanom sem kell, hogy a teológián nagyon másképp látja az ember a világot, mint amikor kikerül a gyakorlatban. Sose felejtem el az első temetést, ahol nekem kellett a szolgálatot végezni, és hát jobban féltem, mint, vagy rosszabbul éreztem magam, úgy éreztem, mint akik épp ott gyászoltak. És akkor értettem meg, hogy mit jelent a pásztori szerep, hogy nem az az érdekes, hogy én mit akarok, vagy mi van bennem, vagy mit gondolok az életről, hanem hogy kik azok, akiknek a körében szolgálok, ők mit éreznek, őket mi bántja, ők mit várnak. És akkor értettem még igazán a felelősségét is ennek a pályának, hogy, vagy hivatásnak, hogy az embert képvisel egy egyházat, és képviseli az evangéliumot. Ami nem azt jelenti, hogy szenteskedni kell, és nem hibázhat az ember, és nem lehet emberi, és mindig szentnek kell látszania, de ugyanakkor mégis jelent egyfajta felelősséget, ami arról szól, hogy kinek a képviseletében vagyok én ott. És ez a felelősség inkább arról szól, legalábbis én így értelmezem, hogy a Krisztus arcát és evangéliumát megmutatni a szenvedőnek. A szabadulás lehetőségét képviselni annak, aki éppen elesett, vagy valamilyen tévút csapdájába került, annak pedig az irgalmat felmutatni, a kegyelmet, és ezt híven képviselni. Nyilvánvaló, hogy mi nálunk reformátusoknál az ige hirdetésen van a hangsúly. Én ezt nem tudom megítélni, hogy ige hirdetőként milyen vagyok, inkább azt gondolom, hogy nem vagyok egy jó szónok, de inkább ilyen gondolati úton közelítem meg a prédikációban elmondható vagy elmondandó dolgokat, de ugyanakkor, ami az én mondjuk úgy, hogy lelkészi profilomhoz közel áll, az inkább a közösségépítésnek a világa, hogy hogyan lehet egy közösséget létrehozni, éltetni, tartalommal megtölteni, kicsit a háttérben is maradni, de ugyanakkor segíteni is az összetartozást. És ez egy nagyon jó tanulópénz volt nekem ez a kiskunhalasi év, aztán elkerültem a Kálvin térre, ott voltam beosztott lelkész, ifjúsági munka volt főképp a feladatom, közben meghívtak a Bármados gimnáziumba a tantanárnak.
Tehát akkor végül is egy jó időre eltávolodott, mert mondta, hogy azért nem feltétlenül a test gyógyítása az, ami nem csak az, ami érdekelte az orvosi tanulmányok után. Tehát egy jó időre eltávolodott tőle, de aztán mégiscsak visszatért hozzá.
Igen, ez egy érdekes ajándék a gondviselésnek, hogy...
Így, hogy a kórházba kerültem.
Hogy kórházba kerültem dolgozni, igen. És ennek az oka, hogy Dizseri Tamás akkoriban szervezte, most a 90-es évek elejéről van szó, a újjá Betesda kórházat, amelyik a Református Egyház kórháza volt már a II. Világháború előtt is, csak az 50-es években államosították, és a rendszerváltás után kapta vissza az egyház, és Dizseri Tamás bízták meg az igazgatással, az újjászervezéssel, és ő keresett magának egy lelkészt, aki ebben segítségére lesz és társa lesz. És hát az ő irányítása vagy vezetése mellett az lett a feladatom, hogy főképpen, hogy az orvosokból, ápolókból, amennyire ezt egy munkahelyen lehet, próbáljunk meg egy közösséget szervezni. Így is hívta ő, hogy gyógyító közösség, és ő ezt nagyon hitvalló református ember volt, nagyon komolyan vette, hogy az élet ura Isten, és a gyógyulás az lehet emberi siker és érdem, de valójában az Isten ajándéka. És hogy nekünk ebből a szempontból is közösségé kell válnunk. Nyilvánvaló, hogy ezt is nagyon finoman és érzékenyen csinálta, és engem is ugyanerre az érzékenységre kért, hogy ne legyen ez egy lehengerlő mindenkit a kereszt alá behajtó erőszakos építkezés, hanem ilyen türelmes, lassú, kiváró, mindenkinek meghagyva az egyéni útját. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan nem mindenkinek egyformán fontos az ott dolgozók közül a hit vagy az egyházhoz tartozás, de azért a mag vagy a nagyobb belső közösség, ahogy már mondtam is korábban, Krisztus nevében van együtt. És ettől én azt gondolom, hogy tényleg jó közösség vagyunk.
Én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat. Köszönöm szépen az őszinte gondolatokat. Rideg Gyula kórházlelkésszel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu